Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, tovább haladunk, és egyúttal be is fejezzük Jónás könyvének a tanulmányozását. Hadd mondjam el nektek, hogy hát eddig is a legkedvesebb bibliai könyveim közé tartozott, de most, hogy veletek együtt végig gondoltuk részben a biblia órákon, részben pedig itt a vasárnapi istentiszteleteken, ezt az egészet, mindössze négy rész Jónás könyve a Bibliában, ahogy végig gondoltuk együtt, hát ahogy ugye a végére értem egészen az egyik kedvenc, sőt a kedvenc ószövetségi könyvem lett. Nagyon sok kincset fedeztem fel benne, és a súlyos mondanivalók mellett is mindig örömmel és derűvel töltött el, és csodálattal, hogy milyen Istenünk van. Végig azt éreztem, amit Jeremiás próféta így mond egy helyen, hogy ha eljutott hozzám ígéd, én élveztem, ígéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömet. Legutóbb ugye a harmadik részt tekintettük át, és azon belül három súlyos mondattal foglalkoztunk, Istenével, Jónáséval és a ninivei királyéval. A fő üzenet az volt, hogy Isten magáénak érezhet olyan embereket, dolgokat, ügyeket, amiket mi nem érzünk magunkénak. Most akkor olvassuk el a negyedik részt, ami az utolsó fejezete Jónás könyvének. Tehát Jónás könyvének negyedik fejezetét olvassuk. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájúldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felel, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És ott a sok állat is. Első olvasásra és hallásra is feltűnhet, hogy ebben a rövid kis részben milyen sokszor szerepel egy kifejezés. Ez így hangzik, Isten úgy intézte. Ha csak ezt az egy részt ismernénk a Bibliából, már ez is megtápolja azt az egyébként népszerű felfogást Istenről, hogy ő nagyon messze van tőlünk, nem cselekszik és nem folyik bele az életünkbe, hanem közömbösen, tétlenül ücsörög a trónján. Nagyon sokan így képzelik őt el. Isten annyira nincs távol, hogy még olyan apróságokra is kiterjed a figyelme, mint amilyen egy bokor, meg egy féreg. És annyira nem tétlen, hogy ezekkel az apróságokkal is bíbelődik. Mozgósítja őket Jónás nevelésére, Második részben ugye, ha visszaemlékszünk rá, egy bálna méretű nagy halat mozgósított, most meg egy parányi férget Jónás és a ninivejiek érdekében. Ki mondhatja ezek után, hogy Isten nem folyik bele az emberek életébe? A legapróbb részletekig ismeri az életünket, és adott esetben a legapróbb részletekig belefolyik. De itt most egy nagyon fontos dolgot kell megértenünk, miért akar Isten belefolyni az életünkbe. Itt is van egy közgondolkodásban elterjedt, de hamis felfogás Istenről, ez szerint azért akar belefolyni az életünkbe, hogy beleszóljon, hogy irányítson, hogy atyáskodjon felettünk. Nagyon sokan ezt úgy élik meg, ezt az egészet, hogy hagyjon engem Isten békén, ha már egyszer megteremtett és szabad akaratot adott, akkor ne rángasson, akkor ne parancsolgasson. Na nézzük, hogy valóban ezért folyik bele Isten az életünkbe, akár a legapróbb részletekig. Mi derül ki a mai történetből? Jónás történetéből ilyenek derülnek ki, azért folyik bele az életünkbe, akár a legapróbb részletekig is, hogy jobb belátásra bírjon. Meg azért, hogy neveljen. Ugye nem csak azt a bokrot nevelgeti Isten, azt a rövid életű bokrot, hanem mindeközben Jónást is nevelgeti. Azért folyik bele az életünkbe, hogy jót hozzon ki belőlünk, ami nem csak nekünk jó, hanem a környezetünknek is a javára van. Azért folyik bele az életünkbe, hogy az életidegen gondolkodásból és az életidegen életmódból életigenlő gondolkodásra és életmódra juttasson el. Azért folyik bele az életünkbe, hogy ne jussunk el odáig, mint Jónás, aki ezt mondta, hogy jobb meghalnom, mint élnem. Nézzük, hogyan jutott idáig Jónás. És aztán hogyan nevelgeti ki ebből a lelki állapotból Isten. Az első vers azzal kezdődik, hogy ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Mi esett rosszul Jónásnak? Hát Isten jósága. Isten kegyelme. Még pontosabban az a jósága és kegyelme Istennek, amit Jónás ellenségei felé tanúsított. Ugye a ninivebeli emberek felé tanúsított, akikre Jónás csak gyűlölettel tudott tekinteni. Jónásnak Isten jósága és kegyelme esett rosszul, ami a pogánok, a hitetlenek felé mutatott. És ez ilyen kérdéseket vet fel, hogy milyen olyan szavai és cselekedetei vannak Istennek, amit rosszul esnek nekünk. Mert a mai történetből is láthatjuk, hogy vannak ilyen szavai és tettei Istennek. Nem csak örömet okozhatnak, nem csak jól jöhetnek, igék, szavak, hanem rosszul is eshetnek. És amikor így van, akkor Jónás könyve arra biztat minket, hogy bátran mondjuk el Istennek ezt is. Nem csak azokat a dolgokat, amikért hálát érzünk és hálásak vagyunk, hanem azt is, ami rosszul esik Istentől. Jónás el is mondja, a második versben olvassuk, így imádkozott Jónás az Úrhoz, ó Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Teológiából ötös. Minden tud Jónás Istenről, amit tudni kell. Csak éppen nem tetszik neki. Éppen nem tudja elfogadni. Éppen baja van vele. Rosszul esik neki. És hát ez is egy imádság, még pedig egy prófétának az imádsága arról szól, ha most teljesen lecsupaszítjuk, leegyszerűsítjük ezt az imádságot, hogy Uram, nekem rosszul esik a te kegyelmed és irgalmad, amit mások felé tanúsítasz. Hát ime ezért is lehet, így is lehet imádkozni. Ez is imádság. Azt mondja a Biblia szövege, így imádkozott Jónás az Úrhoz. És elmondja, hogy amit te most tettél, az nekem rosszul esett. Ámen. Ha ez van bennünk, ha valami rosszul esett Istentől, akkor azt mondjuk el imádságban. Sőt, Jónás ennél is tovább megy, harmadik vers. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Még nem számoltam össze, de tanúságos lenne, hogy a Bibliában hány olyan Isten embere, hány olyan próféta van, akiről azt olvassuk, hogy egy idő után annyira belefáradt be az egész, hogy meg akar halni. Tehát öngyilkossági gondolataik vannak. Próféták, nem hitetlen emberek, még csak nem is átlagos hívő emberek, próféták. Meg akarnak halni, itt Jónás is. Többször is olvassuk róla. Meghalni kíván. Jónásnak nem kicsit esett rosszul Isten kegyelme, hanem nagyon. Annyira, hogy eljutott odáig, hogy ha ennyire kegyelmes az Isten az én ellenségeimhez, akkor inkább meghalok. Ha nem őket pusztítja el, akkor pusztítson el engem. Vagy ők, vagy én. Válasz, Uram. Egy próféta gondolkodik így. Nem megdöbbentő. De menjünk tovább, mert miért esnek nekünk rosszul Isten bizonyos szavai és tettei? Miért? Ezt mindig jó megkérdezni magunktól. Isten is megkérdezi Jónástól, és mindenkitől, aki hasonlóan van, mint Jónás. Negyedik versben ezt olvassuk. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Ez egy olyan kérdés, ami megállít, miközben haragszunk, miközben mérgelődünk, miközben azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ legnagyobb áldozata, Isten áldozata is. Isten feltesz egy ilyen kiózanító, egy ilyen megállító kérdést. Igazad van, amikor így gondolkodsz és így érzel? Ez a kérdés segít, ha elgondolkodunk rajta, Istennek szavai és tettei igen, rosszul is eshetnek nekünk, de vajon miért? Gondolkozzunk el ezen. Persze sok oka lehet ennek is, például az, hogy nagyon vágyunk valamire, és Isten nem adja meg. Ez rosszul esik. Nem mondjunk más. Rossz, nekem is rosszul esik. És tudnék dolgokat mondani az életemből. Nagyon vágtam valamire, Isten nem adta meg. A mai napig nem értem, hogy miért nem adta meg, de ha lekövetem magamban, hogy és ez mi, hogyan esett nekem, akkor azt kell mondanom, rosszul. Elfogadom, hogy így döntök, nem értem, nem tudom, hogy miért, de nem repesek a boldogságtól és az örömtől. Van ilyen is. Vagy elvesz tőlünk valamit, vagy valakit, Isten, aki nagyon fontos nekünk. Hát ki az, akinek ez nem esik rosszul? Ilyen okai is lehetnek annak, amikor valami nagyon rosszul esik Istentől, de a sok lehetséges ok közül, szeretnék kiemelni egy szempontot, hogy néha miért eshetnek rosszul Isten szavai és tettei, mert szűkebbűek vagyunk. Jónás könyve erről szól, ő nagyon szűkebbű ember, és nem tud Isten nagy lelkűségével mit kezdeni. Még a legjóságosabb és legnagy lelkűbb ember is hihetetlenül szűkkeblű Isten nagy lelkűségéhez képest. Isten olyan nagy lelkű, hogy az már bosszantó, hogy az már néha fáj. Van az Újszövetségben Jézusnak egy példázata, amit ugye lekcióként, olvasmányként is felolvastunk, ugye a szőlő munkásokról szóló példázat, az pontosan erről szól, hogy a gazda, ugye aki Isten, ugyanannyit ad annak a munkásnak is, aki csak egy órát dolgozott, mint annak, aki reggeltől ott volt és robotolt. nagy lelkű azokkal szemben, vagy azokkal, akik egész nap attól szenvedtek, hogy nem fogadja fel őket senki, észre sem veszik. És nagy lelkű. És ez más embereket felháborít. Isten nagy lelkűsége felháborít másokat. Ez egyszerre kiózanító, az a mondat, amit itt elhelyez Jézus ebben a példázatban, amikor ott a gazda az egyik ilyen háborgó munkással beszélget, és a végén azt kérdezi tőle, hogy vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Szúrja a szemedet az én jóságom, az én nagy lelkűségem, kérdezi a gazda. És igen, igen, szúrja. Egyszerre kijózanító és kiszorító kérdés ez, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Isten egyik örök kérdése felénk, hívő emberek felé. Isten rendszeresen kegyelmet gyakorol nem hívő embereken, és a hívő emberek ezen rendszeresen felháborodnak. És ilyenkor Istennek ez a kérdése a hívei felé, vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. El tudjuk-e fogadni, hogy ilyennek mutat a Biblia sok hívő embert? El tudjuk-e fogadni, hogyha a Biblia tükrébe belenézünk, akkor az ilyen képet is mutathat rólunk. És ha ilyennek látjuk magunkat, akkor hát sajnáljuk-e, bánjuk-e. Napnál világosabb, hogy Isten ki akar nevelni minket a szűkebbűségünkből, egyre nagy lelkűbbé akar formálni, és ezért folyik bele, ezért is folyik bele az életünkbe. Hogy tágítsa az életünket, tágítsa a szívünket, lelkünket. És most jön ennek a nevelésnek a művészete, mert mindent úgy teszi Isten, hogy a szabadságunk mindeközben mégsem sérül. Ugye idéztem azt, hogy sokan úgy gondolkodnak Istennel kapcsolatban, hogy azért akar belefolyni az életembe, mert dirigálni akar, mert rángatni akar, mert parancsolgatni akar. És ezt úgy élik meg, hogy Isten korlátozni akarja az ő szabadságukat. És sokan ezért nem akarnak Istennel mit kezdeni. Hát ő nevelni szeretne bennünket, de úgy nevel, úgy teszi ezt, hogy közben a szabadságunk egy picit sem sérül. Ilyet csak Isten tud úgy belefolyni az életünkbe, hogy azt mégse érezzük korlátozónak, leereszkedőnek, kioktatónak. Isten soha nem oktat, ki még csak nem is oktat, hanem nevel. Például amikor Jónás azt mondja neki, hogy jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten nem dorongolja le, hogy mondhat ilyet, hogy egy hívő ember, egy próféta így ne beszéljen. Meg nem tart neki szembeszédet, hanem ez csak egy kijózanító kérdést tesz fel számára. Igazad van-e, hogy haragszol? Jónásnak szabad haragudnia. Isten nem azt mondja, hogy ne haragudjál. Azt mondja, hogy ne haragudjál, csak gondolkodj el azon, hogy jogosan teszed-e. Szabad haragudnia. Isten nem keverle neki egy pofont, pedig már elég sokat szemtelenkedett vele. Aztán Jónásnak még az is szabad, hogy ne feleljen Isten kérdésére, mert nem felel. Isten felteszi ezt a kérdést, igazad van-e, hogy haragszol. És Jónás nem felel semmi. És Isten nem követel tőle választ. 5. versben találjuk ezt. Azután kiment Jónás, miután Isten megkérdezte őt, azután kiment Jónás a városból, szó nélkül letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Tudjuk a szöveg összefüggésből, a történet teljességéből, hogy azért ment ki a városon kívülre, és azért készített ott egy kunyhót magának, mert abban reménykedett, hogy mégiscsak elpusztítja Isten Ninivét, a bűnös várost. És ő páholyból akarta nézni, hogyan pusztul el. fantasztikusan festi elénk ezt Babits, érdemes végigolvasni, hogy Babits hogyan éli végig Jónás könyvét, és a költészet eszközeivel ő milyen üzeneteket közvetít ebből a számunkra, és fantasztikusan, plasztikusan, képszerűen, és humorosan, ugye végig humor is van Jónás könyvébe, adja vissza ezt az egész drámát. Szóval Jónás kiment a városon kívülre, árnyékos helyet készített magának, hogy lássa, mi történik majd a városra. Jónásnak szabad úgy viselkednie, mint egy durtás kisgyereknek. Oda mondogat, a kérdése nem felel, ehelyett hátat fordít, és szó nélkül elmegy. Az egy más kérdés, hogy jó-e ez Jónásnak? Látjuk, hogy nem jó, mert csak fortyog, de megteheti, ha úgy dönt. Itt a szabadsága. Ugyanakkor itt van Isten kegyelme is, mert Isten folytatja Jónás nevelését. Mi már azt hiszem, hogy rég abba hagytuk volna. Már annyit engedetlenkedett, már annyit beszélt vissza, hogy már rég abba hagytuk volna. Isten folytatja Jónás nevelését. Nem mond le róla. Ha nem lehet vele szép szóval beszélni, akkor Isten más módszerhez folyamodik, szemléltető neveléshez. Nem vált át ronda meg fenyegető beszédre, hanem szemléltető nevelésbe kezd, három intézkedést tesz, mint három nagyszerű szemléltető nevelés, külön-külön meg együtt is. Na hát nézzük, hogy hogyan teszi ezt Isten, hogyan nevel minket Isten. Azt olvastuk, hogy Isten úgy intézte, az eredeti héber szövegben szó szerint ezt találjuk, hogy úgy rendelte, úgy rendelkezett. Egyszer már előfordult ez a kifejezés a második rész első versében, amikor a tengerbe hajított Jónás prófétához Isten oda rendelte egy nagy halat, régiesen ugye kirendelte, ez is egy jellegzetes héber motívum szó az eredetiben, ami azt jelenti, hogy kiót rendelkezik, és itt a negyedik részben háromszor is találkozunk vele, mert háromszor is rendelkezik Isten, nézzük mit és hogyan. Hát Isten első rendelkezése egy bokor. Hatodik versben az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Hát ez az egyetlen vers, amikor arról olvasunk, hogy Jónás tud örülni is valaminek. Idáig mindig csak meghalni akart, vagy az ellenségeinek a halálát kívánta, meg makacs volt, meg dühösködött, meg minden baja volt. Na, itt olvasunk arról, hogy ez az ember tud örülni is. Hát Istennek ez az első szemléltető nevelése, ami Jónásnak elsőre örömet okoz, hogy na, növesztesz egy bokrot, árnyékot. De ez még nem igazi öröm. Ez nem az az öröm, amire Isten Jónást el akarja vezetni. Mert ez az öröm még csak és kizárólag Jónás öröme. Ez az öröm önző öröm és kár öröm a szó szoros értelmében, hiszen Jónás azért örül meg az árnyékot adó bokornak, hogy komfortosan, hogy páholyból, hogy klimatizált ülőhelyről nézze végig Ninive pusztulását. Az ellenségei baján, kárán akar örülni Jónás. Nem ilyen örömöket szán nekünk az Isten, ami örül a másik kárán és szenvedésén. Ez nem az Isten öröme. Na nem is tart sokáig ez az öröm, mert Isten ennél tovább megy, Isten második rendelkezése egy féreg. Hetedik vers. Isten azonban úgy intézte, úgy rendelkezett, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Íme a saját örömeink, sokszor csak ilyen rövid tiszavirág életűek, nevével ellentétben, hogy ezt tudjuk, hogy a tiszavirág nem növény, hanem egy kis rovar, kérésznek is nevezik, és egy napot, ha él, kirajzik, felröppen, szaporodik, és utána holtan hullik alá. Amikor voltunk a gyülekezeti táborban is, kirándultunk, akkor pont láttuk őket. Na hát ilyen rövidek, ilyen tiszta virág életűek sokszor a saját örömeink, és ilyen könnyen sérülnek. Elég egy olyan apróság, mint egy féreg, és már is elpárolgott, elszállt az örömünk. Nagyon egyszerű példákat mondok. Napozunk, strandon vagyunk, jön egy szúnyog, és milyen bosszantó. Vagy eszik a vasárnapi ebédet, beszáll egy légy, és már is nem olyan kellemes az az ebéd, pláne ha még bele is esik a levesbe. Vagy egy számunkra kellemetlen, lenézett ember, akit mi csak féregnek tartunk, tesz ránk egy szúrós megjegyzést, vagy az is elég, hogy szúrós tekintettel nézzen ránk, és már is elszállt az örömünk. Ilyen apróságok egy pillanat alatt hogy ki tudják pukkasztani az örömeinket? Hát ilyenek a mi örömeink sokszor, azok az örömök, amiket csak magunknak akarunk, amikbe semmi és senki más nem fér bele. És nézzük akkor Isten harmadik rendelkezését, a forró szelet, 8. vers, amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájultozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghallom, mint élnem. Isten biztosra megy, nem csak, hogy elveszi az árnyékot adó bokrot, hanem még forró szelet is küld Jónásnak. És ez a tikkasztó szél, mintha mindent kisöpörne Jónás életéből, csak az marad meg, ami a szíve legmélyén van, a halálvágy. Észrevettétek, hogy ebben a történetben ez a Jónás mindig valakinek a halálát kívánja. Előbb a ninivei emberekét, aztán amikor megérti, hogy Istentől ezt nem várhatja, akkor meg magának kívánja a halált. Ebből most csak annyit emelnék ki, hogy az önzés, a szűk kedvűség, az nem tud boldogítani. Minél szűk kedvűbb valaki, annál inkább beszűkül az élete, annyira, hogy életidegenné válik a gondolkodása és az egész személyisége. És íme itt kapcsolódik össze a három szemléltetés. Jónás azzal szembesülhetett, hogy kapott Istentől egy árnyékot adó bokrot, aminek csak kis ideig örülhetett, mert aztán kiszáradt. Ráadásul nem elég, hogy kiszáradt, hanem még elviselhetetlenebbé vált a hőség, amikor Isten forró szelet is küldött a prófétának. És Jónás nem azért kapta a bokrot, ezzel kell, erre kellene rájönnie, hogy gyönyörködni tudjon az ellenségei pusztulásában, hanem azért, hogy nevelődjön, hogy növekedjen a nagy lelkűségben. Mert olyan, Jónás olyan szűkebbű volt, hogy az öröme, a figyelmessége, a békessége csak egy bokorig tartott. Ilyen értelemben is egy ilyen igazi bozótharcos, bokorharcos ő. Isten pedig olyan nagy lelkű volt, hogy figyelme az összes élőlényre kiterjedt, a főváros, az asszír birodalom fővárosának az összes emberére, még meg is számolja őket Isten, számon tartja őket, és még az állatokra is kiterjed a figyelme Istennek. Ezután a háromszoros szemléltető nevelés után megismétli Isten ugyanazt a kérdést, amit az elején egyszer már megkérdezett, akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, 9. versben, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Jónás így felel, igazam van, haragszom, mint halálig. Úgy tűnik, hogy nem ért célt a nevelés, mert Jónás ugyanolyan makacs, megátalkodott, beszűkült, mint az elején, de Isten még nem fejezte be. A személyre szabott nevelés, szemléltetés végén föltesz Jónásnak egy olyan kérdést, ami teli találat. Utolsó két verset olvasom. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-10 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. és ott a sok állat is. Jónás nem tud erre mit mondani, vagy nem akar erre mit mondani. Így ér véget. Úgy azt érezzük, hogy befejezetlen ez a történet. De hát nem is nagyon lehet erre mit mondani, meg nem is kell, mert itt most már nem a szavaknak van helye, hanem annak, hogy Jónás végre magába szálljon, és elgondolkodjon a történteken. Nem tudjuk, megtette-e, de az, hogy nem az ő szűkebbűségével ér véget a történet, hanem Isten nagy lelkűségével, az iránymutató a számunkra. Mindig, mindig a nagy lelkűségé, az utolsó szó. Ebben van élet, ebben van békesség, ezen van Isten áldása. Semmi másnál nem látjuk ezt jobban, mint Jézus áldozatában, kereszthalálában. Micsoda nagy lelkűséget tanúsított, amikor átvállalta a bűneinket, és elszenvedte helyettünk a büntetést. Mindannyiunk helyett. Minden ember helyett. És hova tágult ez a nagy lelkűség? A feltámadásba is, az örök életbe. Hát áldjon meg minket, ami Úrunk, hogy tudjunk növekedni a nagy lelkűségben, mert ez az útja annak, hogy ne beszűküljön, hanem egyre inkább kitáguljon az életünk. Amen.